Megválunk a gyerekektől egy rövid időre, ugyanis azt szeretnénk kérni, hogy Máté és Kata készültek a gyerekeknek egy kis kreatív foglalkozással, ehhez kapcsolódóan, ami most elhangzott itt a templomban. Úgyhogy a gyerekek akkor menjenek Katával és Mátéval az udvarra, a kisházba, meg majd még elárulják, hogy mi a feladat. Felnőttek viszont maradunk itt a templomban. Hogyha valaki úgy érzi, hogy jó lenne egy kicsit megmozdulni, akkor nyugodtan föl lehet állni. Külön szünetet nem szeretnénk most tartani, de ha kell a mozgás, akkor álljunk föl bátran, vagy ki is nyithatjuk az ablakot, hogyha több levegőre van szükség. És Misi bácsinak a evangelizációja, előadása, bizonyságtétele, nem tudom, hogy mit helyezett Misi bácsi szívére az Úr, az fog most következni. Engem nagyon foglalkoztatott az elmúlt hetekben az, hogy az Urat szolgálni fél szívvel nem lehet. Tehát, hogyha minket az Isten szent lelke betölt, és ha Isten szent lelke munkálkodik, akkor ott lendület van. Akkor ott ég a szív. Akkor ott történnek dolgok. Ha csak úgy immel ámmal, nem tudom én, toporog az ember, akkor ott meg kell kérdeznie magától, hogy Szentlélekkel most éppen köszönő viszonyban van-e, vagy nem. És annyira úgy ezt éltük meg, vagy éljük meg mostanában, hogy ugyan sok szempontból kihívások előtt állunk, személy szerint is, meg gyülekezeti dolgokban is, de azt látjuk, hogy Isten nagyon erőteljesen akar cselekedni, és cselekszik szívekben, életekben, és hogy itt most ezen a napon egyrészt nekünk, a kisvárdai gyülekezet résznek is, de úgy gondolom, hogy a nyírteleki és a görögszállási gyülekezet résznek is arra van szüksége, hogy Isten ebben a témában adjon nekünk egy olyan útravalót, amit aztán magunkkal vihetünk, de nem egyszerűen úgy, hogy becsomagoljuk utána és berakjuk a polcra emlékén, hanem azzal betöltekezve, amit kapunk, azzal tudjunk teljes szívvel, égő szívvel a lélek vezetése szerint szolgálni. És nagyon érdekes volt, mert azt éltük meg Petivel, amikor gondolkodtunk a meghívandó szolgálattevőről, hogy Isten úgy afelé rendezte a dolgokat, nem az első ötlet volt egyébként Misi bácsi, hanem az első ötletünk ugye a budavári testvérek szívére helyezte Isten, hogy gondoljanak ránk, és akkor a budavári lelkészt kérdeztem meg, de ő mondta, hogy nem fogja tudni vállalni, és akkor utána jött, hogy ó, hát én ostoba. Tehát, hogy Misi bácsi az, akit Isten ide szeretne most hozni Kisvárdára, hogy szolgáljon felénk, és annyira nagy ajándék volt nekem, amikor Misi bácsi rögtön igent mondott azzal, hogy ha az Úr engedi, és nem jön olyan akadály, és én onnantól kezdve biztos voltam benne, hogy nem fog jönni olyan akadály, mert hogy tényleg az Úr most ő rajta keresztül szeretne szólni hozzánk, úgyhogy így nagy várakozással várjuk akkor, hogy mit kapunk Misi bácsin keresztül. Nem tudom Misi bácsinak mi a kedvenc éneke, de nekem azt mondták, hogy az a kedvenc éneke Misi bácsinak, rá van írva ide az éneklistára, hogy elindulunk égő szívvel. biztos, hogy valamikor mondta, hogy ezt nagyon szereti, vagy lehet, hogy sok kedvenc van, de ez a hír járta, hogy ez a kedvence, és amikor elénekeltük múltkor a női körön vagy videóórán, akkor úgy rácsodálkoztunk, hogy pont erről szól a mai napnak a témája, úgyhogy akkor Misi bácsi kedvenceként számon tartjuk ezt az éneket, és így szeretnénk ennek a napnak az énekeként ezt magunkkal vinni. Ismerik-e a testvérek, elindulunk égő szívvel. Igen, van-e, aki nem ismeri? Viszonylag kevés. Tehát akkor ez azért kérdeztem, hogy mennyire kell tanulni az éneket, de akkor nem kell tanulni, hanem akkor énekelhetjük mindjárt, esetleg akár kétszer is elénekelhetjük, és akkor aki most hallja először, a másodikra már biztosan fogja tudni. És akkor, ha vége az éneknek, akkor pedig kérjük szépen a szolgálatot.
Valóban kedvenc énekem, bár Viki hátrafordult és mondta, hogy másik verzióval. Ez az egyik ének, amelyet lefordítottunk a gyülekezetben és énekeltük. Ez a Graham Kendricknek az egyik egyébként passió feldolgozása, és abban egy nagyon jó ének. Nyilván az nőtt a szívünkhöz, és az jobbnak tűnik az a fordítás, nem azért, mert mit csináltuk. Elnézést kérek a kedves testvérektől, feleségem mondta, hogy az akómat vegyen föl, aki jövök, de végül is Enikő azt mondta, hogy nem tartunk szünetet így, akkor nem baj, nem zakóban vagyok? Köszönöm szépen, akkor csendesedjünk el egy imádságot. Ennyi, Atyánk, hogy köszönjük néked, hogy te töltöd meg a szívünket élettel. Köszönjük anyánknak, apánknak, hogy megszülethettünk, de hálás szívvel állunk előtted, Úrunk, hogy sokunknak a szívében ott élhetsz már. Ebben az újjáformált életben. Add meg, hogy sose lankadjunk meg ennek az életnek a megélésében, és az erről az életről szóló bizonyságtételben. Így áld meg ezt a mai napunkat is, Úrunk. Szeretnénk előtted térdet meg fejet hajtani. Szeretnénk megnyitni a szívünket is feléd, hogy hadd beszéljél velünk. Hisz nekünk szükségünk van arra, hogy naponként meg minden pillanatban irányítsd az életünket, szívünket, hogy bölcs döntésekhez juthassunk. És így adok hálát, Uram, ezekért a kisgyermekekért is, hogy hogy ideje korán megszólíthatod őket, megfordíthatod a atyáiktól örökölt hiába valóságokban fogant életüket, és kiteljesedhetnek, és bölcs döntéseket hozhatnak már az óvodában, iskolában, és később a kora felnőtt életükben is. Így adunk hálát, Urunk, az életünk vége felé járóknak is, hogy megtartasz bennünket nehézségben, nyomorúságban, betegségek, gyógykezelések között is, és várhatjuk azt a csodálatos mennyországot, amit fiatban az Úr Jézus Krisztusban megígértél a tiédnek. Szeretnénk valóban ott az üvegtenger mellett zengeni a te énekedet. Még ha itt néha hamisan is szól az ének, ott tudjuk, hogy szívből és téged dicsérően tökéletesen fog szólni az az ének. Add meg, hogy erre készüljünk, és ennek az ízét már itt a földön is megérezhessük. Amen. Kedves testvérek, élő gyülekezet címmel kért Enikő, hogy evangelizáció, előadás, bizonyságtétel, ige hirdetés szólaljon meg itt közöttünk, mert hogy fontos. És én is azt gondolom, hogy a keresztény életnek, az Isten munkájának, a lélek munkájának a gyümölcse az, hogy vannak gyülekezetek. Mert nem normális az, hogy egyébként van gyülekezet. Óriási áldás, hogy ennyiféle ember mégis együtt tud gondolkodni, és együtt tud haladni. És ha van feszültség is, akkor az Úrban lehet a békességet megtalálni. Tehát ez egy gyümölcs, hogy van gyülekezet, és gyümölcs, hogy van élő gyülekezet. A pünkösdi történet körül választottam egy ige szakaszt, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezet egyébként, amit a gyerekek is földolgoztak. Annak a 47. versének a második felét választottam, amely így szól, tehát apostolok cselekedetei második fejezet, 47. versnek a második fele. Így szól Isten igéje, és kedvelte őket az egész nép. Amen. Ez Isten igéje. Talán így lehetne legjobban jellemezni az élő és Isten lelkétől átítatott gyülekezetet, hogy kedveli őket a nép. Ebben az első gyülekezetben, amit megtapasztaltak, amiről itt egyébként szó is volt, hogy egyek voltak az apostoli tanításban, a kenyérmegtörésben, az imádságban és a közösségben, és azt látták az emberek, és kedvelték őket. Azt mondták, hogy ez igen, valami ilyesmit szeretnénk megélni. Valami ilyen kellene az életem, és már hiányzik. Hajtom itt a munkát, párkeresést, meg ki tudja, hogy ki miben van, de ezek az emberek valami olyasmit élnek meg, amit én is szeretnék, hogy az életemben meglegyen. Kedvelt őket a keresztények, kedvelte a keresztényeket a körülött élő nép. Sokan gondolják ezt ma is, hogy az lenne jó, ha kedvelnének bennünket, és ezért sok mindent kitalálnak, hogy a gyülekezetek kedvesek legyenek emberek előtt. Most kicsit távolabbról hozok egy példát, hogy ne magunkat kritizáljuk most, van annak is ideje. De egy másik felekezetnek egy gyülekezet vezetője mondta azt nekem, ott Nyírteleken, hogy be kellene valahogy az orvosokat csalogatni a gyülekezetbe. Mert hogyha itt lennének az orvosok, meg képviselők, meg értelmiség, akkor látnak, hogy ez egy tekintélyes gyülekezet. Nem akartam mondani neki, hogy badar beszédez testvér, mert nem attól lesz tekintélyes egy gyülekezet, hogy értelmiségiek a tagjai, hogy tekintélyes emberek a tagjai, hanem attól lesz kívánatos a gyülekezet, ha Isten ott középen van. Mert nem Györfi Mihály a kívánatos ember, vagy lehetne sorolni a neveket, hanem az, hogy Györfi Mihály éli a gyülekezetben az életét. És hogyha Györfi Mihály nem éli a gyülekezetben az életét, akkor egyébként Györfi Mihály élete sem kedves. Nem hallani? Erősítsetek akkor valamit, mert én nem tudok erősebben beszélni. Tehát alapvetően nem akkor vagyunk jelentős közösség, hogyha olyan emberek járnak hozzánk, akik a világ szemében tekintélyesek, mert egyébként sajnos a gyülekezetek, az egyház, amikor a rendszerváltás volt, legnagyobb buktatóként szerintem azt élték meg, hogy embereket láttak, meg embereket akartak láttatni. Embereket akartak látni, tekintélyes embereket, olyanok, akik a világ szemében tekintélyesek, magas beosztású, vagyonos emberek, és ezeket az embereket hívták be az egyházakba. Tekintélyes emberek pedig hajlottak erre, mert imponált, hogy döntéshelyzetbe, imponált nekik, hogy döntéshelyzetbe kerülhetnek egy gyülekezet, egy egyháznak az életében. Csak az a probléma, hogy ezeknek az embereknek a szívében nem égett az a tűz, amiről énekeltünk az imént, vagy amiről szó volt a pünkösdi történetben. Isten nem újíthatta meg az életüket. Aranyos emberek voltak ezek, meg aranyos emberek még mindig, meg egyébként lehet, hogy sokan kedvelik is őket, de nem volt megújult életük. És ezért, amikor a döntéseket hozták, meg hozzák az egyházakban, meg sok esetben gyülekezetekben, akkor a saját kútfőre támaszkodott döntéseket hozzák meg, amelyek egyébként lehetnek megfontoltak, átgondoltak, csak hát az Isten akarata, meg az ember akarata, az mint az ég és föld van egymástól. Sokszor olyasmibe kell elindulni, ami Malik Péter testvérünknek volt a Lucfalváról elinduló éneke, amit a gyülekezet énekelt neki, hogy a vízre kell lépni. Ki kell szállni a csónakból. Tehát nem tart meg a víz. Gyere, nézzél rám, mondja Jézus, és majd meg fog tartani. De hát emberileg igen. De nézzél rám. És ez a fontos, hogy az emberek emberi szintű döntéseket tudnak hozni. Azok lehetnek bölcsek, meg lehetnek megfontoltak, meg jó is hangozhat, csak hát az Isten sokszor ilyen emberi gondolkodás fölötti dolgokat szeretne megvalósítani közöttünk. És ezért az jutott eszembe, hogy olyan ez, mint amikor zombik mozognak a világban. A zombi az, aki egyébként már halott, de életjelenségeket mutat, aki nem látott volna ilyen horrorfilmeket, amiben zombik mozognak. A zombi életjelenséget mutat, de egyébként nem élő szervezet. Mozog a gyülekezet, mozog az egyház, nagyon sok minden történik, de egyébként nincs meg benne az élet. És ha nincs meg benne az élet, akkor nem tud életet nemzeni. És ez a tragédia, mint amiről szintén a gyerekek beszéltek, vagy a gyerekekkel beszélt Enikő, hogy kinek mondtad el? Hát az óvónéninek is mondta az egyik gyerek. És hát milyen csodálatos ez, amikor a gyerek szájak által hirdettetik az evangélium. Amikor egy gyerek elmondhatja az óvónéninek, mint egyik gyerekünk mondta, hogy mikor mondta neki az óvónéni, hogy tehát nincsen mennyország. Mert apám akkor halt meg, és mondta, hogy a gyerekünk, hogy nem akarom kiperlengérezni őket most itt, de tudják, hogy kiről van szó. Meghalt nagyapa, eltemettük. Jaj, szegény, nem látott többet nagyapádat. És akkor mondja, de látni fogjuk, majd találkozunk vele a mennyországban. De hát nincsen mennyország, mondja az óvónéni. És erre mondja a gyerekünk, hogy de van óvónéni, csak még nem tetszik tudni. És alapvetően nagyon egyszerűen arról beszélt, hogy hát a szívemben itt van az Isten, itt van az Úr, a mennyország, hát te még nem tudsz, szeretlek téged, meg úgy szeretném, ha te is tudnád, de most ez a helyzet, hogy nincs meg a szívedben. És hogyha ez nem történik meg, ha nincs az ember szívében ez a vágy, akkor nem nemz életeket. A gyülekezet nem akkor gyarapszik, hogyha kívánatos programokat hozunk létre, és becsalogatjuk az embereket, maradjunk annál, amit mondott ez a presbiter testvér, hogy orvosokat, meg diplomásokat, meg gazdag embereket, nem attól lesz élő a gyülekezet, hanem attól lesz élő, mint ahogy mi is vagyunk velem az élen, csonkák, bonkák, akiket az Úr megtalált az életének egy pontján, megszólított, és aztán helyreigazította az életünket. És akik így helyreigazítják, hát mint a bűnös nő, nek mondta Jézus Krisztus, mikor megmosta a lábát, sok bűne bocsátatott meg. Nem azért mondta, mert hogy az a nő sokkal bűnösebb volt, mint akik a többiek ott voltak, hanem azért, mert ő meglátta. Meglátta a rengeteg bűnét. És azt is meglátta, hogy egyébként Krisztusnál van a megoldás. És ezért szeret engem ez nagyon, mondta Jézus Krisztus. Mert meglátta a sok bűnét, és a sok bűne elvétetett tőle, és azért föl van szabadulva, hát hogy ne követné Jézus Krisztust. És ez hiányzik alapvetően a mai egyházainkban is, amikor sopánkodnak, hát csökken a létszám, meg hát alapvetően nincsen nagy mozgás a gyülekezetekben, a fiatalok nem jönnek lelkésznek, meg nem mozognak a gyülekezetekben. Hát hogy mozognának, hogyha zombikat látnak mozogni az egyházban? Nem kívánatos. Nincs meg benne az Isten szent lelke az emberek nagy részében. Alapvetően egy történet jutott eszembe, amit a Szentírásban olvashatunk, szintén az apostolok cselekedeteiben, a 8. fejezet 9. versében, Simon mágus története, talán a testvérek előtt van, anélkül, hogy most kinyitnánk a Bibliát. Simon mágus alapvetően Samáriában élt, és ez az ember sok mindent tudott. Tudott az Istenről. Tudott arról is, hogy egyébként az embereknek a szívében ott van a vágy, hogy az Istennel kapcsolatba kerüljenek, hogy az Isten beszéljen velük, hogy Istennek legyen szava hozzájuk. És az ember meglátta ezt a szükséget, és ezek az emberek, akik szerettek volna hallani Istenről, kielégítette az igényüket. Hát az ő saját eszközeivel. Természetesen az ő szívében nem lángolt ott az Úr Jézus Krisztus meg a Szentlélek, ezért nem tudott ezekkel az eszközökkel bánni, hanem ő mágiát alkalmazott, varázslást alkalmazott, mondhatjuk, hogy az ördög praktikáit használta azért, hogy az Istenről beszéljen. Az Istenről beszéljen azoknak, akik az Istent vágyják, az Istennek a szavát vágyják. És ezek az emberek, akik egyébként hallották, vagy látták ezeket a csodatételeket, azt gondolták, hogy az Istennek az ereje, a dünamisza, ez a nagyon erősen működő ereje, ez az ember. És aztán történt egy dolog, sokszor, amikor valami keserves, nehéz, vagy nyomorúságos dolog történik az életünkben, akkor azt mondja, hogy szerencsétlen, mert most ez történik velem, ebbe a helyzetbe kerültem, milyen nyomorult vagyok, milyen nyomorúságos, én szegény. Jeruzsálemben elkezdi küldözni a keresztényeket. Saullal az élen egyébként, aki később Pál apostol lesz. Elkezdi küldözni a keresztényeket, és Jeruzsálemből ki kell nekik spriccelni. Ott kell hagyni Jeruzsálemet. És oda vetődik ez a Fülöp Samáriába. Persze tudjuk, hogy ez a vetődés, ez nem olyan vetődés, hogy keresi, hogy hol tud legjobban elbújni, hanem az Isten szent lelke már készítette az életét arra, hogy ott a szíveket megfogja Samáriában, és a Simon mágustól visszaterelje az Isten felé való kapcsolatra. Nem tudta ez a Fülöp, hogy mi lesz az ő küldetése, nem tudták azok sem, akik odaérkeznek, hogy mi végre, de aztán az Isten szent lelke elkezdett működni bennük. Szoktuk mondani a feleségemmel, hogy amikor bennünket 1976-ban Sámson házára vitt az Úr, akkor úgy odapofozott bennünket. Hát nem tudtuk mi, hogy ő kicsoda, meg hogy neki van terve, vagy lehet terve emberekkel. De Sámson házára vitt bennünket. Mi még akkor azt hittük, hogy a saját döntésünk volt, hogy ott védőnői állásba menjen a feleségem. És akkor ott a parókia mellé, meg a pártitkár háza mellé letelepítettek bennünket, ott volt a szolgálati lakás. És olyan jó volt ezt látni később, hogy az Isten látta a mi életünket, hogy nekünk arra van szükség, hogy majd egyszer találkozzunk valakivel, hát ez éppen akkor Sztojnevics András volt, akik megtalálják hozzánk az utat. Azokhoz a hosszú hajú, szakállas, szabad elvű gondolkodó, meg úgy semmire különösebben figyelmet nem fordító fiatal pár voltunk, éltük az életünket, fiatalok voltunk, örültünk, és akkor bekopog hozzánk valaki, akit az Isten küldött, mint ahogy Fülöpöt elvitte Samáriába. Andrásék is bejöttek hozzánk, nem gondolták ők, hogy mi egyszer majd a gyülekezet tagjai leszünk, csak hát szomszédok voltunk, meg akartak ismerni bennünket. És én azért szoktam emlegetni, hogy András egy nagyon elkötelezett missziói lelkületű ember volt. Mert ő nem hagyta, hogy ez a pártitkárral jó barátságban levő, vagy szomszédságban lévő fiatal pár, akik nem járnak a templomba, egyébként Sámsonházán az egész falu templomba járt minden vasárnap, apraja, nagyja. Csak mi voltunk a nyugágyba, és néztük, hogy megy mindenki föl, és integettünk nekik, hogy sziasztok, mentek a templomba. Még volt, amikor egyik másikat szóltunk, és ne menjél fel, gyere, tűjjél le, pihenjünk, egy kicsit beszélgessünk. És aztán az Isten bekopogott hozzánk. Elküldte az ő emberét, és alapvetően abban a élethelyzetben, amiben mi keveredtünk, be tudta helyezni az igét, mint ahogy láttuk így is, hogy Fülöpnél, amikor Fülöp elmegy Samáriába igét hirdetni, megnyitja az embereknek a szívét. És az emberek megnyílnak Isten igéje előtt, és megtérnek. És olyan megdöbbentő látni, hogy ezek a hívő vélet emberek, akik megtapasztalták az Istennek a szabadságát, elkezdik dicsérni az Urat, és Simon megnéz, mi dolog ez? Hát eddig én voltam az, aki őket irányítottam, meg a mágiával, meg a varázslással tekintét szerezhettem előttük. És ez egy nagyon veszélyes dolog, hogyha valaki azt gondolja magáról, hogy ő tekintély, és ő már valaki, akkor esik a legnagyobbat az ember. Amikor úgy gondolja, hogy én már valamit elértem, én már az Úrnak olyan eszköze vagyok, aki, akkor szokott az ember a legnagyobbat esni. Megint egy kedves történet, a országos missziói találkozón, vagy missziói hétvégén hívott a Severin János szolgálni, és akkor ilyen óriási nevek szolgáltak azon a héten. Tehát a Csepregi Béla bácsi, meg még Keveházi Laci bácsi, meg a Bence Imsi bácsi, meg, tehát ilyen nagy öreg evangelizátorok szolgáltak, és én voltam a reggeli evangelizátor. Sose gondoltam arra, hogy nekem ezek előtt az emberek előtt bizonyítani kellene, hogy én is hozzátok tartozok, vagy én is egyenlő helyzetben vagyok. Én elmondtam, amit az Úr a szívemre helyezett, és akkor mentünk kifelé, akkor odajött hozzám egy-két idősebb asszony, és mondta, hogy lelkész úr, nagyon köszönjük az ige hirdetés, nagyon fontos volt nekem, és akkor mondták, hogy mi. És akkor jött oda egy kedves nyíregyházi idős hívő asszony, sajnos már nem él, Hegymegi Ilus néni, vigyázzon, Misi, mert egyszer, amikor én igét hirdettem, odajöttek hozzám, és megdicsértek, és én azt mondom, hát igen, ezt azért tényleg megérdemlem, akkor átbuktam, hogy vigyázzon, mondta nekem, mondom, jó, köszönöm szépen, következő nap megint jöttek oda hozzám, és köszönték az ige hirdetést, jön Ilus néni, mondom, vigyázzok, Ilus néni. Nagyon kedves volt, figyelmeztetni akart, nem akarta, hogy ifjú lelkészként netán fejembe szálljon a dicsőség, és aztán ott világcsúfjára nagyot bukjak. De olyan jó ezt megtapasztalni, feleségem, és beszéltünk erről, akár az egész lelkészi szolgálatot is figyelembe véve, hogy sose gondoltam, hogy az én érdemem az, hogy ott hirtelen templom épült, vagy gyülekezet épült, vagy valami. Akármikor beszámoltam, mindig azt mondom, hogy gyülekezetet építettünk, gyülekezet épült, templomot építettük, a mi gyülekezetünk, és magam előtt sem, tehát nem csak nyilvánosan, magam is gondoltam, hogy na hát ezt azért megcsináltam, tehát ezt így kell csinálni. Mert tudtam, hogy egyébként én önmagamban senki vagyok. Ha az Úr kezébe vehet, akkor még velem is tud valamit kezdeni. Mint ahogy veled is tud kezdeni valamit. Nincs olyan ember, akivel ne tudna kezdeni valamit. Mindenki alkalmas eszközzé lehet az Isten kezébe. Még egy bot is, ami Mózes kezébe volt, és akkor megnyitotta a vörös tengert. Vagy a sziklából vizet fakasztott. Hát, hogyha mi most sziklából vizet szeretnénk fakasztani, akkor egy minél jobb minőségű fúrót keresnénk, hogy elvégezzük azt a feladatot, hogy víz jöjjön ott föl. Mert tudjuk, hogy úgy lehet, hogyha odafúrunk egy lyukat. Nem alkalmas egy bot erre, hogy azzal kopogtassuk. De ha az Isten azt mondja, de ha az Isten azt adja az ember kezébe, akkor viszont meg kell tenni, még akkor is, hogyha nevetnek az emberem. Még akkor is, hogyha a világ csúfjának tartják, de hát badarságokat beszélesz. Hát hogy lehetne egy bottal vizet fakasztani? De a bottal víz jön ki a sziklából. Tehát ez a Simon hoppon maradt a mágiájával, hiába tartotta magát nagynak, kiderült, hogy egyébként nem tudja Isten, az élő Istennek az igéjét ezeknek az embereknek elmondani. Nem tudja az Istent megmutatni ezeknek az embereknek. Elámította őket, és ezért nagyon vigyázni kell, hogy nehogy valamikor is magunkat oda helyezzük az Isten igéjének helyébe, hogy magunknak akarjunk valami tiszteletet kérni. Hogy azt gondoljuk, hogy egyébként mi vagyunk azok, akik cselekszünk. Mi eszközök vagyunk. Mondunk egy-két töredékes mondatot, egy-két információt, az életünkkel mutatunk valamit, és az Isten szent lelke, ami végzi az emberekben a munkát. De ez a mágus, amikor látta, hogy a környezetében sokan hívővé lesznek, azt írja az ige, hogy ő is megtért. Rádöbbent arra, hogy alapvetően, amit eddig csinált, az nem az Isten szent lelkétől való, nem az Úrnak a munkája volt, és ezért megtért, hívővé lett. Ez az ördög szolgája, Krisztus megváltottja lett, és a tanítványok szolgatásra akart tenni. Ment a tanítványok. A később aztán jöttek többen tanítványok Jeruzsálemből, és ott egész komoly munka alakult ki. És aztán jött egy újabb fordulat ennek a Simonnak az életébe, amikor azt mondta a tanítványoknak, hogy magának mondta is, hogy szeretnék valaki lenni, tanítványoknak meg azt mondta, hogy akkor megfizetem, adjátok már nekem ezt a jogot, hogy a Szentlélekkel én tudjak bánni. Hogy majd a Szent Lelket én irányítsam. És hát milyen nagy dolog ez, hogy majd akkor ott, mit tudom, én a vízből bort csinálok, milyen nagy üzlet lehet ez, hogy embereket megint magamhoz kötök, hogy ha hozzám jöttök, akkor majd megszabadultok, bűnötök, bocsánat, stb. ez az ember megint nagy akart lenni, és ez volt az ő csapdája. És hogyha nagy akar lenni valaki, akkor csapdába fog esni. Beleesik a csapdába. Hasra esik, beveri a fejét, összetöri magát. Mert Isten az, aki cselekszik, az ember önmagában semmire sem képes. Ma is sokakat csábít egyébként ez a vágy, hogy valaki akar lenni gyülekezetben, egyházban, az Úr lelkének a munkáját magáinak tulajdonítani, netán ezt áruba bocsátani, ezzel üzletelni, és most nem feltétlenül pénzért, hanem tekintélyért, szeretetért kizsarolni a másik embertől ezeket a dolgokat, a szeretetet vagy a tekintét. És ezzel az az egyetlen probléma, hogy elveszi az ember az Úrtól a dicsőséget. Tehát nem tudja odaadni az Istennek a dicsőséget, nem azt mondja, hogy itt vagyok én. Tehát amikor kezet fogunk az Isten tisztelet végén, és köszönjük a szolgálatot, akkor nem sajkózza az ember, de ott mindig a szívemben, hogy hát Úri a dicsőség. És hogyha ez egyébként nagyon hangzatos, akkor sok esetben csak megszokás, hogy persze, hát az Úri a dicsőség. De nem, az ember szívében ott kell legyen, hogy rendben van, persze, most itt voltunk, együtt voltunk, és én ezt mindig mondtam is a testvéreknek, hogy az Isten tisztelet az közös szolgálat. Az ige hirdető beszél, de egyébként a gyülekezet meg inspirálja, meg kiszívja az üzenetet. Egyszer Zimány Józsi bácsi mondta, hogy milyen gyülekezet vagytok, tehát kiszívjátok belőlem itt az igét. Nem tudta befejezni az öreg, annyira kellett mondania, mert látta a szemeken, hogy ezek vágyják, ezek szívják, és még mondani kellett neki, pedig már az idő régen lejárt. És ezért nagyon sokszor említettem a testvéreknek, ha emlékeznek rá, hogy az Isten tisztelet nem akkor kezdődik, amikor megkondul a harang, ha van, vagy amikor felzendül az orgonaének, hanem az Isten tisztelet hetekkel előbb kezdődik, hogy imádkozik az ember azért, hogy majd jön az a vasárnap, amikor jövök a templomba és hallgatom az igét. És reggel fölkelek, és hogy Uram, én most eléd szeretnék állni, hogy beszélj velem. És áld meg az ige hirdetőt, hogy megértse az igét, és úgy tudja előadni, hogy én megértsem a te üzenetedet. És az Isten tisztelet nem fejeződik be azzal, hogy elénekeljük az áróéneket és kezet fogunk a gyülekezettel, hanem ennek az érlelése, amikor az ember szívében az ige érlelődik. És akkor már a következő lépéseket teszi is meg az ember. Tehát alapvetően a legnagyobb buktató a keresztény életében, amit már az imént említettem, hogy embert látni, vagy embert láttatni. Tehát hogyha ha magamat mutogatom, hogy én vagyok az, vagy másra mutogatunk, hogy ő az, hivatkozunk rá, és ez lehet Cseri Kálmán, vagy Liza néni, vagy Györfi Mihály, vagy bárki, tehát hogyha megmondta Cseri Kálmán, persze megmondta, de az Isten szent lelke fogja neked megértetni azt, és majd ha az Isten szent lelke mondja neked, akkor lesz az benned igazsággal. Akkor teljesedik ki, hogyha már a szívedben érted ezt. Egy holland evangelizátor mondta ezt, Nyíregyházán volt még a 90-es évek elején, hogy egy baj van veletek, hogy 40 centivel feljebb van az ige, mint ahol kellene. Itt van az agyatokban, és nem itt a szívetekben. Nem itt kell lenni az igének, hanem itt kell lenni az igének. Sorolhatod te, meg oszthatod az igés lapokat, meg verheted a másik fejét Bibliával, ha nem a szívedben van. Mert ha a szívedben van, akkor tudod, hogy mikor és mit kell mondani. Kell-e egyáltalán mondani valamit? Mert van, amikor a csend beszél. Nekem ezt nehéz egyébként művelni, de van, amikor a csend beszél. Amikor hagyni kell, hogy a másik csendben legyen. És volt már olyan lelki beszélgetés, amikor percekig csendben voltunk. Mert működött az embernek a szívében az ige. És egy percek után szólalt meg. Ha én ott belevágtam volna a csendbe, akkor megszűnt volna az, amikor az Isten beszél vele. Az egyik legnagyobb dicséret volt számomra az, amikor a 60 éves születésnapomra készítettek a gyerekek, így a barátaink feljegyzéseiből, és az egyik pszichiáter barátom, akivel a drogprevenciós munkában együtt dolgoztunk, ezt írta nekem a könyvbe, hogy Misi, te vagy az, akivel én mindig szívesen leülnék egy asztal mellé egy sörrel beszélgetni. Lehet, hogy nem is kéne sör. Lehet, hogy nem is kéne asztal. Csak sétálnánk. De lehet, hogy nem is kéne beszélni. És akkor mondtam, hogy oké, tehát erről van szó, hogy nem az a lényeg, hogy most én mondok okosságokat, hanem az, hogy az Isten ott megy veled. Mert akkor azt láttam meg, hogy amikor együtt vagyunk, akkor az Úr szent lelke ott van közöttünk. És akkor nem kell nagyon beszélni, csak együtt haladni. Azzal, aki egyébként ott az Isten embere. Megköszöntem neki, és nem azért, mert hogy megint a mellemet verjem ezzel, hanem nagyon örültem, hogy ő észrevette azt, hogy mert össze akartak bennünket ugrasztani, egy pszichiáter, lelkész, na majd akkor megnézzük, hogy fogják egymást boxolni. És alapvetően én elismertem az ő szaktudását, mert én nem ismerem, hogy milyen enzimek meg egyebek dolgoznak itt az agyunkban. Én csak azt tudom, hogy a lelke katja az, aki meg tudja gyógyítani az embernek, még az enzim működését is. És mondtam, hogy persze, sok esetben kell az a gyógyszer, amit fölírsz, hogy rendeződjön az enzim működés, és akkor lehet vele beszélni. És elmondani neki, hogy kicsoda Krisztus. És akkor megértheti az ember, és elfogadhatja a Krisztus. És aztán az is elképzelhető, hogy már nem kell gyógyszer. Persze lehet, hogy valakinek az élete végéig szedni kell egy valamilyen pótó gyógyszert, de az Isten helyre tudja igazítani. És neki is rá is szükség van, az orvosra is szükség van. Tehát embert látni és embert láttatni a legnagyobb tragédia, hogyha emberekről teszünk bizonyságot, vagy emberként teszünk bizonyságot, és nem adjuk meg az Istennek a dicsőségét. Te vagy az Uram, akit tudsz cselekedni. Te tettél eddig is meg mindent az én életemben, hogy itt vagyok, és a életem egyébként ott van a kezedben, és azt szeretném, hogy végig a te kezedben legyen. És persze sokan megkérdezik, hogy nem hiányzik-e, hogy vasárnaponként nem állok föl a szószékre, és hogy nem szolgálok már ilyen mindennapos lelkészként. És mondtam, hogy hát alapvetően az Isten eddig ebben tartott, most nyugdíjba mentem. Aztán a szószéket sok esetben szaunapaddal cseréljük föl, mert elmegyünk egy gyógymedencébe, gyógyfürdőbe a feleségemmel, és ott bemegyek a szaunába, ott össze van zárva egy kupac ember, és akkor van, amikor már az idén túl vagyunk a szaunában, de még mindig az előadás nem fejeződött be, mert érdekli az embereket az Isten ügye. Most legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor éppen az egyházat kezdték el molesztálni, hogy az úttörő mozgalom, hát ott se volt nagy ideológiai, de most az egyházak is adnak ideológiát, és mondom, bocsánat, nyugalmazott lelkész vagyok, az egyházról úgy csinyán beszéljünk, és akkor persze vették a lapot, és elkezdtünk beszélni ezzel a férfivel, aztán egy jó fél órás beszélgetés volt, de sok esetben akár gyermeknevelési vagy a házasság megélésének kérdései jönnek elő ezekben a szituációkban. Nem luterkabátban természetesen, hanem fürdőnadrágban, de Istenről lehet beszélni, és akárhol. Életünkkel, megjelenésünkkel, akár az udvarunkkal, vagy a házunkkal, vagy a létünkkel bizonyságot tehetünk. De Istenről kell bizonyságot tenni, és nem arról, hogy én vagyok az, aki. Tehát az a fontos, hogy az Úr töltse be a szívünket, és minden szolgálatban az Urat akarjuk látni, és az Urat akarjuk dicsérni Jézus Krisztus által, Szentlélek által. Ehhez persze az kell, hogy radikális keresztény legyen az ember. Ez a radikális szó engem akkor fogott meg, amikor John Stott tartott egy igehirdetési sorozatot itt Magyarországon, és akkor ott jelen lehettem, és amikor mondta ezt a radical Christianity, akkor micsoda, hogy radikálisak a muszlimok, akik mit tudom én, a radikális, az a radikális szó, mondom, hát ez nem illik valahogy ide. Amíg aztán a mélyére nem néztem, hogy tényleg mit is jelent ez a radikális kifejezés, és akkor alapvetően kinyilvánult előttem, hogy alapvetően radikális az azt jelenti, hogy mélyreható. Azt jelenti, hogy erélyes. Azt jelenti, hogy határozott. És hogyha nem ilyen a kereszténységünk, akkor igaza van John Stottnak, meg hát a Szentírás is erről beszél, Enikő is említette ezt a félszívűséget, hogy félszíve nem lehet kereszténynek lenni. Tehát ez a radikális kereszténység, ami az egyedüli megoldás. Amikor az ember bele gyökerezik abba a Krisztusba, aki egyébként itt elhangzott, és már én is említettem, hogy a gyerekekkel felsorolta Enikő, hogy alapvetően az apostoli tanításba, a kenyér megtörésbe, a közösségbe, imádságba gyökerezik bele az ember, Krisztusba. Ezekkel gyökerezik bele az ember Krisztusba. Hallgatom az apostoli tanítást, alkalmasint művelem, tehát rajtam keresztül is tud az Úr az apostoli tanításról beszélni. Megélem a kenyér megtörését, a Krisztus halálába való belekeresztelkedést. Az, amikor a bűneim bocsánatára vettem az ő áldozatát, és azt én átélem, hogy valóban megtöretett a teste, valóban értem ontatott a vére, és az úrvacsorában átélem. Ez egy nagyon, nagyon fontos eleme. Szoktuk azt mondani, hogy ahol helyesen hirdetik az igét, és helyesen élnek a szentségekkel, ott van az egyház, vagy az a jó működő egyház. Persze, de alapvetően helyesen lehet hirdetni az igét, korrekten lehet hirdetni az igét, anélkül, hogy az Isten szent lelke átitatná azt. Meg lehet helyesen bánni a szentségekkel, tehát ki lehet osztani jó liturgiával az úrvacsorát, meg a keresztséget is el lehet végezni a liturgia mentén, de alapvetően a radikális kereszténység, amikor alapvetően belegyökerezek Krisztusba, erélyesen és határozottan, de mélyrehatóan és teljesen. Ez a, megint az Imán Józsi bácsinak a gondolata, hogy teljesen azonnal és örömmel teljesítsd az Úrnak az akaratát. Amikor megkapod az igét, akkor azonnal, örömmel, teljes szívvel, ne részlegesen, ne majd valamikor, hanem azonnal, örömmel és teljesen. Ahogy az ige adja eléd, azt pontról pontra, menj el végig, ne állj meg félúton. Az erélyes és a határozat nem azt jelenti, hogy erőszakos lenne. Tehát nagyon vigyázni kell azzal, hogy ne legyünk erőszakos keresztények, akik a másikat megerőszakolják. Belépnek az intimitásukba, az intim szférájukba úgy, hogy nem engedték be őket. Tehát nem lehet azt mondani, hogy te parázna vagy, még akkor is, hogy nyilvánvalóan látom, hogy miben van. Hanem meg kell várni azt a pillanatot, amikor az Úr előtt világossá válik, hogy itt most nem Györfi Mihály beszél, vagy XY beszél, hanem az Isten beszél, és akkor hangzik el, hogy egyébként tudjátok, hogy amiben vagytok, az nem kedves az Isten előtt. Tehát megvárni azt a pillanatot, amikor az Úr elkészíti azt. És az Isten emberének ez a csodája, hogy az Úr elkészíti az alkalmat, az Úr elkészíti azt az embert, akivel beszélni kell, és az Úr elkészíti azt, amit adni kell neki. Tehát nem nekem kell azt kipréselni magamból. Sem az időt, sem a szemét, sem az üzenetet, hanem majd az Úr. Elkészíti az alkalmat, elkészíti a szemét, fölkészíti, és elkészíti az üzenetet is. Az erőszakos, nyomuló és ítélkező lelkeket megnyomorító embert nem kedveli a világ. Sokan úgy gondolják, hogy mivel nekem birtokomban van a jónak és a rossznak a tudása, ezért én elmondhatom akármikor. Nem mondhatod el. Hát emberekkel van dolgunk. Nem tárgyakkal, hogy odébb teszem a tárgyat, mert nem jó helyen van. Tehát meg kell várni, hogy az embernek a szíve fölkészüljön. Lehet, hogy hosszú idő. Ismerünk olyat egyébként az egyház történelemben is, de akár személyesen is, hogy évekig, évtizedekig imádkoznak valakiért, hogy hitre jusson. Hogy eljusson az igazság felismerésére. Persze türelmetlen az ember, mert szeretné, hogy akit szeret, az minél hamarabb oda kerüljön. Hogy minél hamarabb biztonságban legyen. De alapvetően erőszakosan meg ítélkezően lelkeket nyomorítunk meg. Azt jelenti az erélyes meg a határozott, ez igen az igen, a nem meg nem. Az idő, amikor az Úr indít, és azt, amit az Úr a szívemre helyez. Nem kevesebbet, meg nem többet. Sokszor találkoztam ilyen nagyon határozott fiatal keresztényekkel, akik nagyon szerették volna. És úgy gondolták, hogy mindent látnak, és ők meg tudják ítélni. Még volt, aki azt is mondta, hogy mondjátok meg, ha láttok bennem egy bűnt. Mondom, ember, hát nincs időnk felsorolni. Hát hogy gondolod azt, hogy most akkor mondjuk el, hát akkor itt lehetünk napestig. De nem látta. Ő azt hitte, hogy rendben van, és ő megmondhatja. Mert én rendben vagyok. Persze, Krisztusban tökéletes vagyok, de egyébként önmagamban meg bűnös, elveszett. És ezt egyszerre kell látnunk. Krisztusban megigazított, de egyébként önmagamban meg elveszett vagyok. Bűnös, kározatra méltó. És amikor az ember meghallja az Isten üzenetét, az Isten igéje világos lesz, akkor arra rá kell állni. Rá kell állni teljesen, határozottan, és abban meg kell maradni. Még akkor is, ha a környezet balgának tartja az embert. Mert a környezetnek nem biztos, hogy az igen-igen, meg a nem-nem. És a környezet nem feltétlenül tudja, hogy miben vagy benne, és az Úr merre felé visz. Erre, amikor sárkányrepülő voltam, egy nagyon jó anekdótát mondtak az idősebb sárkányrepülők, hogy amikor a fiatal sárkányrepülőzni kezd és hazamegy, meséli az édesanyjának, hogy anya, már kezdek repülni. Hát jó-jó fiam, ha már tényleg repülsz, de akkor legalább ne magassan, meg ne gyorsan. És akkor mi, akik repültünk, tudtuk, hogy a legveszélyesebb alacsonyan repülni, meg lassan. A gyorsan, meg a magasan repülés az, ami biztonságos. De nem értett hozzá az anya, hát honnan tudott volna? De úgy gondolta, szereti a fiát, és majd tanácsolja. Sokan így vannak egyébként, hogy nincs benne abban a helyzetben, amiben az Úr belevezette azt az embert, vagy gyülekezetet, vagy embereket, házaspárt, vagy lehetne még sorolni. És akkor elkezdi tanácsolni, az ő jó szándékú volt ez az anya? Hát persze, hogy jó szándékú volt. Védte a fiát. De balgaságot mondott neki. Életveszélyeset mondott neki. Ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy hát kisfiam, akkor tarts be a repülésnek a szabályait, ha már repülsz. És annak a rendnek megfelelően intézze a dolgokat. És majd imádkozok érte, hogy aztán gyorsan, meg magasan repülve ne legyen bajod. Tehát erélyesen és határozottan kell képviselni az Úrnak az igéjét, mint ahogy olvassuk az igében, az 1 Korintus 4.8-ban, hogy a trombita az határozottan szólaljon meg. Tehát a hadba hívóknak szóló kürtjelzés, trombitajelzés az határozott legyen, mert egyébként tétovázni fognak az emberek. Ha nem határozott a kürt szó, ha nem határozott a trombita szó, akkor nem tudják, hogy induljanak, maradjanak, mit csináljanak. Ezért, amikor az ember megkapta az Úrtól az üzenetet, akkor határozottan, erélyesen, ráállva, el nem mozdulva onnan, elmondja. De csak akkor, amikor, és azt, amit kapott. Az erélyesség és a határozottság tehát csak akkor áll elő, hogyha mélyen gyökerező hitből fakad. Csak akkor lehet az ember erélyes meg határozott, ha maga bele van gyökerezve Krisztusban. Ha az ő élete Krisztusból fakad. Ha Krisztusban van elrejtve. Mert ez a titok egyébként, hogy én benne, ő meg én bennem. Én el vagyok benne rejtekezve, ő pedig az én szívemben van. Akkor működik ez, akkor lehetek erélyes, meg határozott, mert mélyen vagyok gyökerezve Krisztusban, és az a mélyen gyökerezés, amely odaköt Krisztushoz, ez éltet. Ez adja az éltető erőt, az éltető energiát. Enélkül felületes kereszténysége van az embernek, és ez a felületes kereszténység, hát ismerjük ezeket a mondásokat, amikor beszélgetünk Isten dolgára, és akkor mondja valaki, aki esetleg éppen egy más felekezetű, mondja, hogy hát igen, igen, Isten az van. Másik meg mondja, hogy hát valaminek lenni kell. Ez nagyon felületes. Ez nem Isten hit. Persze, hát hisz abban, hogy valakinek lenni kell. Sokan úgy gondolják, hogy ősszakálló apóka ül a felhőkön, és akkor nézegeti az embereket, és akkor kinek az életét igazgatja. Mások meg azt mondják, hogy majd az Isten kiparancsolja, mint egy végzetet, hogy az Istennek megvan a terv, a rendje, aztán hát majd aztán kapjuk a fejünket, meg észlelgetjük, hogy mi történt velünk, és hát majd úgy éljük az életünket. Mint egy végzetbe hisznek. Felületes, mert nem ismeri Istent, mert nem ismeri az Istennek az igéjét, nincs tisztában azzal, hogy mi a megváltás, nem élte át a megváltásnak a csodáját, amikor az ember megtapasztalja azt. Megint visszautolok, amit a pünkösdi beszédben elmondott Péter apostol, hogy hát ti vagytok azok, akik megöltétek Krisztust. Hát ti vagytok, akik miatt meg kellett halni Krisztusnak. Nem a zsidók ölték meg, nem a hatalom végezte ki Jézus Krisztust, hanem a te bűnöd miatt. Miattad kellett meghalni. Ha egyedül lennél a világon, vagy egyedül lennék a világon, Krisztusnak akkor is meg kellett volna halnia. Az én bűnömért is meg kellett volna. Mert a bűn bocsánat nélkül nincs új élet. De amikor megtapasztalt ember ezt a szabadságot, amikor megtapasztalta, hogy Isten kihozta abból, amiben volt, új alapra helyezte az életét, akkor rendeződött az ember. Akkor az örök életre újjászületett. Az sem jó, hogyha egyébként csak azért hisz az ember, mert hogy vannak hívő barátai, vagy valaki mondta nekem ezt egyszer, hogy én azért hiszek, mert te hiszel. Mondtam neki, hogy nagyon gyenge alapokra helyezted a hitedet. Mert én elbukhatok, meg el is bukok. Vagy látványosan, vagy nem látványosan. Tehát ha belém helyezed a hitedet, akkor nagyon gyenge alapra helyezted. Abba higgyél, akiben én is hiszek. Arra helyezd az életedet, akire én is helyeztem az életedet. Ezért nem szabad egy lánglelkű lelkészben sem hinni, nem szabad egy lánglelkű hívőbarátban, testvérben sem hinni. Egyedül Krisztusban. Mert hogyha az ember egy jó Istenről, egy atya, aki kirendeli Istent, hiszi, akkor nincs meg a megalapozottsága. Nincs meg az igazi Isten ismerete, nincs meg az igazi ige ismerete, és nincs meg az igének való engedelmessége. Ezért arra biztat bennünket ezen a mai napon az Úr, hogy légy radikális keresztjén. Szánd oda az életedet, de teljesen. És engedd, hogy rajtad keresztül, aztán sokakat meg tudjon igazítani az Úr. Mert nincs annál nagyobb dolog, amikor az ember csonka-bonkasága, esendősége ellenére használja az Úr. Akár egy ige hirdetésben, egy lelki beszélgetésben, és újjászületik valaki. 90-es évek közepetájékán egyik ifjúsági héten éltük ezt át, hogy mint amikor gyümölcsérés idején hozzáér az ember a fához, és le akar venni egy gyümölcsöt, és már potyog a többi is. És akkor úgy voltunk, hogy közben engem elkapott egy okoskodó fizikus, vagy valami ilyen értelmiségi ember, és ott beszélgettünk hülyeségekről, meg próbáltuk, hogy most hogy tudjam elmagyarázni neki, hogy egyébként innen. És közben Pancsáik, meg a feleségem, meg több lelki gondozó mozogtak ott, hogy Pisti is megtért. Jön a következő, de még mindig beszélgetek ezzel az emberrel, és mondom, hogy hagyjam a békén, mert szeretném én is átélni azt, hogy a gyümölcsök potyognak ott egymás után. És akkor nagyon sokan hitre jutottak azon a héten. Aztán ez az okoskodó srác, ez meg nem jutott hitre, mert ő okoskodni akart. Aztán reménységem, hogy ez az okoskodás egyszer fölgáncsolta őt, és térdre esett valahol. De olyan jó ezt látni, amikor az Isten szent lelke műveli, és Isten szent lelke termi a gyümölcsét, és az emberek hitre jutnak. Ezért hív bennünket az Úr erre a radikális kereszténységre, hogy minél többen oda juthassanak Krisztushoz, és azért, mert kedveli a nép. Az igazán Krisztusban élő embert kedveli a nép. Látjuk azt, hogy aztán Pál apostolt is üldözték, meg mit tudom, aki hirdeti az igét, de alapvetően ti is azt láthatjátok, akik hívők vagytok, hogy igazából kedvelnek benneteket. Hogy igazából, amikor Krisztusban elrejt véled az életedet, akkor kedvelnek, szeretnek. Nem azért, mert te kívánatos vagy, hanem azért, mert Krisztus kívánatos benned. És ezt a Krisztus közelséget, vagy Krisztus társaságot keresik az emberek. De ez csak akkor működik, hogyha radikális keresztjén vagy. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szeretnénk az egész batyunkkal odaállni te eléd. Mindazzal, amit életünkben hurcolunk, hordozunk, amit magunk után vonunk, vagy vonszolunk, vagy ami ránk van tapadva, ragadva, és nem tudjuk letépni, leszedni magunkról, mert olyan, mint a ragacs, hogy akárhova nyúlok, meg teszem, mindig valamihez odaragad, és nem tudom eldobni. Uram, most úgy szeretnénk te eléd vinni ezeket. Minden, ami az életünket terheli, nyomasztja, te add meg ennek a megoldását. Te szabadíts föl bennünket, és add meg, hogy hadd lehessünk egymásnak jó testvérei, hordozói, hadd lehessünk egymásnak jó társai, akikre lehet támaszkodni, és akik előrébb tudnak vinni bennünket a hívő élet megélésében. És úgy kérünk, Urunk, hogy így áld meg a kisvárdai lakosságot, egész Kisvárda népét, hogy hát csak megtapasztalhatná, hogy az evangélikus gyülekezet milyen kedves, kívánatos számukra. Hogy az itt élő testvérek úgy élhetnék meg az életüket, egymással való kapcsolatukat, hogy téged láthatna meg a világ. És nem hozzájuk, meg nem ebbe a templomba csupán, hanem hozzád érkeznének, hozzád vágyakoznának. Használd erre, és áld meg Enikőt lelkészként, áld meg a gyülekezetnek a szolgálóit, szolgatársakat, áld meg azokat, akik már vágyakoznak, akik bebekukkantanak, te vonzd őket, Urunk, ide, hogy megdicsőülhessél közöttük. És így kérünk az egész gyülekezetért, a Philadelphia Evangélikus Egyházközségért. Te áld meg, Urunk, a létünket, mozgásunkat. Köszönjük, hogy te belőled fakadt minden, és téged dicsőít minden a mi életünkben. És persze magunkért is ott Parácsosváron kérünk, Urunk, hogy add meg, hogy ezekben a találkozásokban valóban téged ismerhessenek meg emberek a bizonyságtételeinken keresztül is. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a napon most együtt lehetünk, áld meg ennek a napnak minden pillanatát, add meg, hogy áldására sokáig emlékezhessünk és építhessen bennünket. Amen.